működői stábbal. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszön az Európa Rádió hallgatók figyelmét. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra, sziasztok!
Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Huszár Katától hallják. A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű diákok is tehetségesek, bármire vihetik az életben. A Tanítsunk Magyarországért program ennek a megvalósításában segíti az általános iskolásokat, mondta a miniszterelnöki kabinetiroda TM program kormánybiztosa a Békés vármegyei Sarkadon. György László kormánybiztos úgy fogalmazott, az élet a mintaadásról szól, az első mintát a szülők jelentik a gyerekek számára, utána jönnek a pedagógusok, és ezután próbálnak meg csatlakozni ők a Tanítsunk Magyarországért programmal. Ez arról szól, hogy idejében felismerjék, melyik diák miben tehetséges, számukra egyéni fejlesztési terveket készítsenek, és tehetséggondozást nyújtsanak nekik. A TM programban országosan az idei első fél évben 25 egyetem, 107 általános iskola, 706 mentor és 3333 mentorált vett részt. Egyszeri bruttó 400 ezer forint juttatást folyósít költségvetéséből a Belügyminisztérium a rendvédelmi szervek rendvédelmi igazgatási alkalmazottainak, közölte a tárca az MTI-vel. Pintér Sándor belügyminiszter, a rendészeti államtitkár, valamint a rendőrség, a büntetés végrehajtás, a katasztrófavédelem, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság és a Terrorelhárítási Központ parancsnokai jelenlétében közölte, az ágazat 2025-ben eredményesebb munkát végzett, mint 2024-ben, Magyarország továbbra is Európa egyik legbiztonságosabb országa. A tárca vezető ezért az irányított szervek vezetőinek javaslatára egyszeri juttatás kifizetéséről döntött, amely február 28-áig megérkezik az érintettek számlájára. Hozzátették, a jogosultak körét egy rövidesen megjelenő miniszteri rendelet tartalmazza. Európa legnagyobb bioélelmiszer és biokozmetikum szakvásárán a Nürnbergi Biofacon mutatkozhat be a termékeivel 11 magyar kiállító, közölte az Agrármarketing Centrum. A gyártók a biozöldségek és biogyümölcsök mellett ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származó gabonát, fűszereket, olajokat, takarmányokat visznek az Agrármarketing Centrum strandjára, ahol újdonságként speciális eljárással készült biosöröket is kínálnak az érdeklődőknek. A magyar termékek a bemutatkozással növelhetik a nemzetközi ismertségüket, új üzleti kapcsolatokat és partnerségeket létesíthetnek. A közlemény szerint a péntekig tartó esemény évente több mint 35 ezer szakmai látogatót vonz, csak nem 140 országból. A 36 éves múltra visszatekintő szakvásár jelentőségét növeli, hogy kiállítási lehetőség és szakmai találkozó is egyben, ahol a résztvevők megismerhetik a legkorszerűbb fejlesztéseket és újításokat is. Megérkezett a MÁV Plus applikáció legújabb frissítése. Az egyik legfontosabb újdonság a bérletvásárlás átalakítása. A vásárlási folyamat egyszerűbb, átláthatóbb lett, és jelentősen bővült az elérhető díjtermékek köre is, mondta Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. Felidézte, hogy az applikációban korábban csak az országbérlet és a vármegye bérlet volt megvehető. Most már elérhetőek a helyi valánjáratokra érvényes napi jegyek, bérletek, több egyéb város helyi díjtermékei. Sőt, az összesen 63 település helyi díjtermékein túl például a gyermekvasúti napi jegyek is megvásárolhatók. Elmondta, hogy fejlődött az utazás tervezési funkció is. Megjelentek a mavplus.hu oldalról már ismert szűrők, például külön megadható, hogy csak olyan járatokkal tervezzen útvonalat, amelyeken az országbérlet elfogadott. Kínából beszerzett, postai úton szállított és terjesztett hamis készpénzt koboztak el 1,2 milliárd euró értékben 18 ország bűnüldöző hatóságai. Erről tájékoztatott az Európai Unió tagállamai közötti igazságügyi együttműködésért felelős hágai székhelyű ügynökség. A postai szolgáltatásokon keresztül hamis pénzt terjesztő bűnözői hálózatok felszámolását célzó összehangolt vám és rendőrségi művelet során a rendőrök összesen több mint 7 millió hamisított pénzeszközt foglaltak le, euró bankjegyeket és érmét, amerikai dollár bankjegyeket és érmét, brit fontot, valamint svájci frankot. A lefoglalt hamis pénzek teljes értékét 1,2 milliárd euróra becsülik. Megállapították, hogy a lefoglalt hamis pénz több mint 90%-a Kínából származó szállítmányokban érkezett.
Az időjárásról.
Csütörtökön a látási viszonyok fokozatosan javulnak, majd nyugat felől ismét megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, de csütörtökön is várható csapadék, eső, záporeső. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul, de az északi középhegység tágabb térségében, valamint a nyugati határ közelében ennél hidegebb maradhat az idő.
Európa Rádió híreit hallották.
Vigdani
Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
A Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény fogyatékkal élő személyeket támogató szolgálatot is működtet. Legközelebb február 12-én csütörtökön Edelényben 9 órától 11 óráig a Család és Gyermekjóléti Központban az István Király útja 58 alatt a szülőcsoport alkalmára várják fogyatékos és egészségkárosodott személyek hozzátartozóit. Itt a gondnokság alá helyezés és a támogatott döntés hozatal lehetőségeiről beszélnek. Ugyanez lesz a téma miskolci rendezvényükön, amelyet a Meszegyi központjában a Mátyás Király utca 15 szám alatt tartanak február 24-én kedden 10 órától. Tasi Zsuzsanna fogyatékosügyi munkatársat kérdezzük.
Maga a fogyatékosságügyi tanácsadás az a Meszegyinek a speciális szolgáltatása, és korábban ez 2018-ban indult, akkor még projektként, országos szinten egy kiemelt projekt részeként, és az volt a küldetése, hogy modellezzen egy olyan korábban hiányzó szolgáltatást, amely ingyenes és könnyen elérhető, továbbá hatékonyan segíti a fogyatékos embereket és családtagjaikat, hogy megfelelő információ átadással hozzá tudjanak jutni különböző szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, és így elérhetővé váljon számukra minden olyan szolgáltatás, ellátás, amiről addig mondjuk nem tudtak, vagy szükséges az adott problémáik megoldásához.
Tudnánk ezt részletezni, hogy milyen szolgáltatások állnak a rendelkezésre?
Mi abban segítjük a hozzánk forduló fogyatékos személyeket, hozzátartozóikat, és magukat a szakembereket is, hogy hozzájussanak azokhoz a szolgáltatásokhoz, ami most jelenleg a rendszerben benne van, és akkor gondolok itt mondjuk a szociális ellátás területén, hogy hol vannak bentlakásos intézmények, hol vannak fejlesztési lehetőségek, különböző fogyatékos személyek által igénybe vehető nappali ellátások, támogató szolgálatok, vagy hogyha szélesítem a kört, akkor mondjuk hogyan lehet bejutni mondjuk az egészségügyi intézményrendszerbe, mondjuk a szakellátások területére, hogyan kaphat valaki diagnózist, például most nagy probléma az, hogy nehéz hozzájutni mind a kiskorúaknak, mind a felnőtteknek, hogy autizmussal kapcsolatban diagnosztizálják őket. Tehát, hogy ez egy ilyen országos szintű elakadás sajnos a szakember hiány miatt. Gyakran arra kényszerül a szülő, hogy a gyermekét mondjuk iskolába vigye, de az iskolában nem lehet mondjuk egész nap, vagy az óvodai intézményben sem lehet egész nap, nem tud munkát vállalni, és ilyenkor szükség van valamilyen keresetre, úgyhogy most amit tud igényelni egy ilyen szülő, az a gyermekek otthongondozási díja, tehát abban segítjük őt, hogy hozzá tudjon jutni ehhez az ellátáshoz, és nyilván tájékoztatjuk, hogy ő valóban jogosult erre, milyen nyomtatványokat kell benyújtani, miket kell igazolnia, és segítjük az ügyintézés útját számára.
Hogy jut el az információ?
Hát magát a szolgáltatást azt úgy szervezzük, hogy mivel minden megyében 2 fogyatékosságügyi tanácsadó van, tehát elég nagy területet kell 2 embernek lefedni, és a szociális szolgáltatások rendszerére lett ráépítve maga a tanácsadás, és minden járásban van Család és Gyermekjóléti Központ. Mi velük vesszük fel a kapcsolatot, a központok pedig tisztában vannak azzal, hogy az adott településeken hol élnek a fogyatékos személyek, ki az, aki rászorul egy ilyen típusú segítségre, és általuk tudunk közelebb jutni az emberekhez.
Mennyire bonyolult az az adminisztratív folyamat, amíg egy rászoruló mondjuk megkapja a segélyt, vagy a támogatást?
Eléggé bonyolult. Állandóan be kell bizonyítani mondjuk egy fogyatékos személynek, hogy ő valóban fogyatékos. És ahhoz, hogy ő ezt a hivatalok felé be tudja érdemben bizonyítani, ahhoz el kell menni egy szakorvoshoz, házi orvoshoz, különböző vizsgálatoknak kell alávetnie magát, és az erről szóló dokumentációt az be kell nyújtani a hivatalokba, akik majd ezt elbírálják. És hogyha belegondolunk abban, hogy egy fogyatékos személlyel közlekedni az a kórházakba és különböző intézményekbe, az egy elég nagy terhet ró a családra.
Egyébként mit lehet mondani, milyen korú rászorulókkal foglalkoznak? Van ilyen tólik határ?
Hát azt mondhatom, hogy 0-100 éves korig, tehát hogy foglalkozunk.
Tehát gyerekekkel egy... is, idősekkel is.
Így van. Tehát hogyha születéskor, tehát egy gyermek születik a családba, és azzal szembesülnek, hogy ott van valamilyen idegrendszeri eltérés, és van valamilyen fogyatékosság, akkor nálunk akár tud kezdeni a család azzal, hogy milyen pénzbeli ellátást tudnak igényelni, főleg, hogyha valaki kiesik a munkából, merre induljon el a fejlesztés, milyen intézményeket tud igénybe venni, mondjuk gondolok itt a támogató szolgálatokra, vagy később a korai fejlesztésre.
Nem csak az adminisztratív dolgok nehezítik meg ezeknek az embereknek az életét, hanem a mindennapi életvitel. Ebben milyen segítséget tudnak nyújtani?
Hát a mindennapi életvitelhez egyrészt olyan szolgáltatásokat tudunk kiközvetíteni, mint a támogató szolgálatoknál létezik egy ilyen gondozó szolgáltat, van két gondozónő, aki ki tud járni a családokhoz, vagy igénybe tudnak venni nappali ellátásokat, amikor nem a családban van bent a fogyatékos személy, ez lehet gyermek vagy felnőtt, hanem elviszik egy kvázi napközi intézménybe, vagy hogyha a felnőtt már valaki, akkor a házi segítségnyújtást is igénybe tudja venni, tehát ilyen típusú szolgáltatásokat tudunk közvetíteni feléjük.
Említette, hogy ezek az intézmények, amelyek a bentlakásos vagy csak napközi jellegű foglalkoztatást adnak, nagy segítséget nyújthatnak, de vajon hány ilyen intézmény áll rendelkezésre, erről mi a tapasztalat, mennyi a valós felvehető létszám, és mennyi lenne az igény?
Hát, hogyha Miskolcról beszélünk, akkor Miskolcon körülbelül 3 napközi otthon van, amíg tudják fogadni a fogyatékos személyeket. Hogyha azt vizsgáljuk, hogy hány olyan támogató szolgálat van, aki gondozást tud biztosítani, szerintem Miskolcot úgy, ahogy ellátják, de ennél több kapacitás nem igazán van. Tehát, hogyha valaki vidékről szeretne bejárni egy napközi otthonba, akkor lehet, hogy várólistára fog kerülni.
Önök mögött milyen infrastruktúra áll? Tehát kiderül, hogy fogyatékkal élő, bebizonyítottuk, segélyigényelhető, de szükség lenne az ő szállítására, az ő egyéb dolgainak a lebonyolítására. Szóval önök továbbítják ezeket az igényeket, vagy próbálják meg is oldani?
Uh-huh. Maga a tanácsadás az tényleg csak arról szól, hogy mi információt adunk át a hozzánk fordulónak, és abba tudunk viszont segíteni, hogy felvesszük a szolgáltatóval a kapcsolatot. Tehát, hogyha valaki nem tud A-ból B-be eljutni, ebben kér segítséget, vagy segédeszközre lenne szüksége, akkor ő nem csak egy címet fog tőlünk kapni, hogy akkor menjen ide és intézkedjen, hanem mi fel fogjuk hívni őket, össze fogjuk kötni a szolgáltatóval, beajánljuk egymást hozzájuk, és hogyha valamilyen nincs kapacitás, akkor megyünk tovább, és keresünk egy másik szolgáltatót.
Hát ez óriási segítség lehet. Vajon mennyire meg az emberek, mert mindig azt szoktuk mondani, hogy ezeknek az embereknek a hozzátartozói tulajdonképpen egy kicsit szégyellik is ezt a dolgot, tehát nem biztos, hogy magától oda megy.
Nagyon változó. Az első lépés a nehéz, amíg eljutnak hozzánk, de hogyha már eljutnak hozzánk, akkor ott mindenki visszatér, tehát hogy előbb-utóbb meg fog minket keresni, vagy visszajelzéseket adnak, hogy sikerült elintézni valamelyik problémájukat, és jól végződött, és megmarad a kapcsolat.
Mi a tapasztalatuk ezzel, hogy önök házhoz mennek, tehát oda mennek a járásszékhelyekre, úgy említette, ugye,
igen, hogy
ezeket a járásközpontokat keresik fel, hogy elég számú ember oda megy, vagy külön rá kell szervezni, vagy hogy működik ez a dolog?
Még bőven lenne kapacitásunk, tehát havi egyszer szoktunk kimenni minden járásközpontba, és van egy Facebook oldalunk, ahol ezeket meg szoktuk hirdetni, a fogyatékosságügyi tanácsadás Facebook oldal, tehát ott mindenki tud meg tudja nézni, hogy az ő adott járásában, a járásközpontban mikor tartunk ügyfélfogadást. A helyi szokásos módon meghirdetni ezeket az ügyfélfogadásokat. 2 órát vagyunk kint egy járásközpontban, és nem minden esetben van telt ház. Tehát valamikor csak egy ember van, valamikor ki sem megyünk, mert nincs bejelentkezett ügyfél, de van olyan járás, ahol viszont mindig telt ház van.
Hogyan rendeződik ezeknek az embereknek a dolga utána?
Hát ez is változó, hogyha pénzbeli ellátásokról beszélünk, akkor általában mindig tájékoztatjuk az ügyfelet, hogy mi az, amire ő jogosult, és hogyha jogosult, akkor ő meg szokta kapni ezt az ellátását. Tehát több esetben előfordult az, hogy valaki nem merte megigényelni, mert a szomszéd azt mondta, hogy úgyse fog neked járni, vagy túl bonyolult volt neki a rendszert, fogalma se volt, hogy hol kezdje. Tehát ezekben az esetekben, amikor így vezetjük az ügyfelet az ügyintézés során, akkor ott mindig pozitív a vége. Már hogyha arról beszélünk, hogy intézményi elhelyezés, azért az egy hosszabb kör szokott lenni.
Azt szintén tudatosítanunk kell, hogy ez ingyenes ez a szolgáltatás.
Így van, ezért nem kell
fontos
fizetni.
Elmondani.
Ez teljesen ingyen, ez egy szociális alapellátás, tehát mint a családsegítést bárki ingyen igénybe veheti.
Arra milyen kapacitás van, hogyha valaki házi gondozást igényel?
Ez a tapasztalatom, hogy kevés van. Tehát sokkal nagyobb igény lenne arra, hogyha valaki házi segítségnyújtást szeretne igénybe venni. Maga a házi segítségnyújtás elsősorban idős ellátásra lett kitalálva, de nyilván fogyatékos személyek igénybe vehetik, felnőttkorú fogyatékos személyek, de kapacitáshiánnyal küzdenek, szinte mindegyik szolgáltató.
Abban illetékesek-e, hogyha úgy látják, hogy esetleg gyámság alá, gondnokság alá kell vonni valakit, hogy ezt kezdeményezhetik, ez hogyan működik?
Ezt mindig a legközelebbi hozzátartozó kezdeményezheti, hogyha nincs ilyen, akkor a családsegítő tudja ezt elindítani. De hogy milyen esetben mindig felveszünk a családsegítő kollégával a kapcsolatot, és akkor közösen próbálunk segíteni az ügyfélnek.
Akkor, amikor sikertörténetek vannak, az a legjobb, hogyha egy közösségbe bekerül egy ilyen elszeparált, vagy szegregáltan élő, vagy magányosan élő fogyatékkal élő. Erre van-e példája, hogy hogyan segít a közösség az életvitelben, vagy esetleg netán a gyógyulásban?
Hát, hogyha fogyatékosságról beszélünk, akkor a gyógyulásról nem igazán tudunk beszélni, inkább fejlődésről. Tehát, hogyha valaki bekerül egy közösségbe, függ attól, hogy hol él az illető. Mert lehet, hogy egy kis településen él, akkor ott helyben, ahol vagy az idős ellátáshoz tud kapcsolódni egy fogyatékos személy, mert nagyon kevés helyen működik mondjuk fogyatékosok napközi intézete, vagy napközi ellátása. Vagy bekerül egy bentlakásos otthonban, és ott él egy közösségbe. Hogyha városon több helyre el tud viszont már menni, ott vannak az érdekvédelmi szervezetek, akikhez tud kapcsolódni, ugyanúgy ott vannak a napközi otthonok, bentlakásos intézmények, sőt, hogyha képes valaki dolgozni, hiába addig nem dolgozott, de szeretne valahova tartozni, és szeretne produktív is lenni, sőt, még keresni is, akkor nyilván egy olyan munkahely, aki támogatja a fogyatékos személyeket, oda ő be tud integrálódni, és tud dolgozni. Ez mindig pozitívan hat az ő lelkivilágukra, az ő fejlődésükre, kapcsolatrendszerükre.
Na, éppen itt akartam folytatni, hogyha valakit úgy gondolják, hogy el lehet küldeni munkahelyre, hogy van-e elég foglalkoztató?
Ez jó kérdés, mert ez fogyatékosságtól, egészségkárosodástól függ, hogy kinek milyen mértékű a károsodása, mikor dolgozott utoljára, milyen az iskolai végzettsége. Most legtöbbször például takarítókat, összeszerelőket keresnek, de nyilván aki kerekesszékben ül, ő nem fog tudni elmenni takarítani. Vagy akinek olyan a késérülése, hogy le van bénulva mondjuk egy stroke után, ő meg lehet, hogy nem fogja tudni vállalni az összeszerelést. Az adminisztratív munka, a telefonos, ez a call centeres munka, az meg a beszédkészséget tudja még érinteni. Nehéz megtalálni azt a munkakört, amiben valaki produktív tud lenni. Van több ilyen akkreditált munkáltató, aki direkt arra jött létre, hogy fogyatékos személyeket, megváltozott munkaképességű személyeket alkalmazzon, és folyamatosan keresik azokat az embereket, akik képesek is akarnak is dolgozni. De nyilván mindenkinek meg kell találni a megfelelő pozíciót, hogy ő miben tudna kiteljesedni, mi az, amit meg tudna tanulni.
Hogyan ítéli meg, hogyan tudjuk mi ezt társadalmi szinten felvállalni, ezt a problémakört? Elmentünk nyugatra, sokkal több kerekesszékest láttunk az utcán, sokkal több olyan szolgáltatást, amely a gyengén látóknak...
Még nagyon le vagyunk maradva a nyugati országoktól, nincs információnk a fogyatékos emberekről, tehát addig még az óvodákban, az iskolákban úgy nőnek fel a gyerekek, hogy nem találkoznak mondjuk fogyatékos társaikkal, nem találkoznak egy mozgássérült kisgyermekkel, nem együtt nevelkednek, otthon vagy az intézményekben, az oktatási intézményekben nem beszélgetnek erről, akkor ez a generációk úgy nőnek fel, hogy nincs információjuk fogyatékos személyekről, és hogyha nincs információnk, akkor nyilván fogunk egy picit tartani tőlük, mire felnőtt korba lépünk, kialakulnak bizonyos sztereotípiák, ami után akár ítélkezhetünk is felettük. Most is gyakran lehet látni buszon, hogy, vagy tömegközlekedés során, hogy nehezen tolerálják az emberek a fogyatékos személyeket, és akkor, hogyha valaki mondjuk egy picit hangosabb, vagy kiabál, vagy nehezen közlekedik, akkor türelmetlenek vagyunk velük szembe. Persze van jó példa is, tehát hogy átsegítjük az úton őket, hogyha látjuk, hogy segítségre szorul valaki, de még mindig fejlődnünk kell.
Növekedik az autista gyermekek száma, és sok olyan mentális problémával sok koraszülött születik. Tehát nem arra felemegyünk, hogy egészséges legyen mindenki, hanem éppen a sok behatástól, a környezeti hatásoktól, a különböző vegyszerektől, szóval mindent mondhatnánk az életmódunktól függően, sajnos több a számuk.
Látható, hogy a gyerekek körében nő a számuk. Nyilván a diagnózis az picit mindig késik, mert a rendszer azért erre nincs felkészülve, és kevés a szakember, hogy tudják diagnosztizálni, de az oktatási intézményekben azért már ez probléma, hogy ADHD-val, autizmussal érintett gyermekek száma megnövekedett, és nem tudják kezelni az adott osztályközösségbe őket, tehát hogy másfajta oktatást kellene számukra kitalálni, valami hatékonyabbat. Tehát ez így van, hogy növekedett.
Vagy itt vannak az esen is gyerekek, ugye?
Igen, a sajátos nevelésű igényű igen. Gyermekek szintén ebbe a kategóriába tartoznak, és hogyha ők majd felnőnek, akkor belőlük lesznek mondjuk a megváltozott munkaképességű személyek. Mondjuk ADHD területén azért nem feltétlenül így van, mert azért megfelelő fejlesztéssel előre tudnak lépni, és normál életet tudnak élni, de tény, hogy az oktatási rendszerben problémát okoz most a hirtelen megnövekedett szám.
Kedves hallgatóink, a Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény fogyatékkal élő személyeket támogató szolgálatáról beszélgettünk. Legközelebb február 12-én csütörtökön Edelényben 9 és 11 óra között a Család és Gyermekjóléti Központban az István Király útja 58 szám alatt a szülőcsoport alkalmára várják fogyatékos és egészségkárosodott személyek hozzátartozó. Itt a gondnokság alá helyezés és a támogatott döntéshozatal lehetőségeiről beszélnek majd. Ugyanez lesz a téma Miskolci rendezvényükön, amelyet a Meszegyik központjában a Mátyás Király utca 15 szám alatt tartanak február 24-én kedden 10 órától. Tasi Zsuzsanna fogyatékosügyi munkatárssal beszélgettünk.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Thank you.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta. Tevékeny hetet tudhatnak maguk mögött a Miskolci Herman Otto Múzeum régészeti osztályának dolgozói. Három különböző helyszínen 4 előadás hangzott el a régész munkatársaktól. Szépkorúak és gyermekek egyaránt megfordultak a bemutatókon, utóbbiakhoz versenyfelkészülés miatt látogattak el a régészek. Ugyanis a 2025-26-os tanévben a First Lego League témáját a régészet adja. Összeállításunkban a Herman Otto Múzeum 3 munkatársát kérdezte Sütő Dávid Pelé.
Hajdú Melinda régésszel, Melnik Mariannal, közönségkapcsolati szakemberrel és Kovács Nikolett régésszel beszélgetek a mostani riport során. És hát a mai témánk az az, hogy itt a Herman Otto Múzeumban különböző előadások zajlottak az elmúlt héten, és hát először akkor Melinda hozzád fordulnék, illetve annyit megelőlegeznék régi ismeretségünkre való tekintettel, ha megengeditek, akkor tegeződnék. Honnan jött az ötlet, hogy előadásokat tartotok, akár iskolákban, akár majd ugye beszélünk a szépkorúakról, fiataloknak.
Üdvözlöm én is a hallgatókat. Az elmúlt időszakban általános iskolás gyermekeknek, csoportoknak tartottam előadást, mégpedig ennek az apropóját most az adta, hogy a First Lego versenynek a témája, az idei évi témája, az a régészet, és a felkészülésben, inspirálódásban segítettük ezeket a csoportokat, akik megkerestek minket. Első alkalommal én a Prügyi Általános Iskolában a 7. osztályosoknak tartottam előadást. Ott ők a nyíregyházi versenyre neveztek be, már az le is zajlott, és nagyon jó, szép eredményt értek el. A másik csoport pedig a Miskolci Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, a 4. osztályos csapata. Ezen kívül egyébként a látványraktárunkban múzeumpedagógiai foglalkozásokat is tartottunk, szintén ennek a versenynek az apropóján.
Mi a célja ezeknek az előadásoknak? Mit szeretnétek elérni vele?
De első körben egyrészt ugye a régészetről, a régész munkájáról, a terepi feladatokról szoktam én is magam beszélni. Általában egy ilyen PowerPointos képekkel gazdag anyagot vetítek ki, és akkor ott részletesen körbejárjuk, hogy hogyan zajlik egy ásatás, mi az, hogy lelőhely, a benti feladatokról is beszélünk. Pályaorientációs napokon is tartottam már előadást, ott azt is ki szoktam emelni, hogy hol lehet régészetet tanulni, hol lehet ezzel elhelyezkedni. És emellett, amit még nagyon fontosnak tartok őskoros régészként, hogy mivel a általános iskolában kevés szó, vagy nagyon minimális esik az őskorról, ezért egy ilyen hiánypótlóak is ezek az órák egyben, mert az előadás második felében az őskorról szoktam beszélni, és ezt a világot szeretném a gyerekeknek bemutatni a mi szemüvegünkön keresztül, az egykor élt embereknek a történetét elmesélni, mert az őskor az emberiség történetének egy nagyon hosszú periódusa, és egy nagyon fontos időszaka, úgyhogy megérdemli a figyelmet.
Marianna, fordulok egy kicsit hozzád. Milyen előadásokat tartottál mostanában, vagy milyen előadásokkal kapcsolódtál így össze régész kollégákkal?
Én is köszöntök mindenkit. Tulajdonképpen én egy csoportnak az előadásait szervezem, és idén januárban, és az elmúlt években januárban is a régészeti osztálynak a kollégái tartották az előadásainkat, ezekkel nyitottuk, de ennek a projektnek nagyon-nagyon messzire nyúlnak vissza a szálai. Ez egy szépkorúaknak, időseknek szóló program, amelynek még annak idején a kitalálója 2009-ben Kurta Mihály volt, 2011-ben indult el maga az előadások és ennek a közösségnek a szerveződése, és tulajdonképpen ez egy nagyon-nagyon hosszú időre visszanyúló dolog. Én 2021-től vagyok ennek a úgymond Múzeumi Szabadművelődési Akadémia Idősek és Szépkorok részére elnevezésű projektnek úgymond a szervezője és vezetője, és igen, úgy kapcsoltunk a régészekhez, hogy általában január vagy február hónapban ők tartanak nekünk előadásokat, de nem csak előadásokon vesznek részt a hozzánk járó szépkorúak, hanem tárlatvezetéseken és egyéb programokon is. Tulajdonképpen nem csak a régészet osztály kapcsolódik be az ő úgymond idézőjelesen képzésükbe, hanem a különböző táraink. Az előző évben például művészettörténeti előadásot tartott nekik Vámosi Katalin kolléganő, belekóstoltunk népművészeti kiállítás megismerésébe Viszúcz Kilona kolléganő segítségével. Igyekszem változatos programokat szervezni részükre, hogy minden tár meg tudjon mutatkozni, például dr. Fehér Béla kolléga az ásványok világába kalauzolta el őket, vagy Mezei Tünde kolléganő például az állatvilággal kapcsolatban tartott nekik előadást. Ezeknek az előadásoknak tulajdonképpen a célja, hogy a szépkorúakat bevonjuk magába a múzeumi munkába, hiszen sokan vannak, akik idős korukra jutnak el oda, hogy van idejük arra, hogy komolyabban múzeumot látogassanak, és aki elég érdeklődő, az ezáltal a projekt során bekapcsolódhat a múzeumi munkába is. Az elmúlt években nagyon sokszor számíthattunk az ő segítségükre, akár egy rendezvénynek a lebonyolításában, teremműri feladatokban, de például nagyon szívesen segítenek digitalizálási feladatokban, leltárkönyvírásban, és tulajdonképpen ez egy olyan csoport, akik önkéntesként is segítik a múzeum munkáját, és mi pedig ezeken az előadásokon, tárlatvezetéseken keresztül úgymond képzéseket is nyújtunk számukra. Mivel ők így benfentessé válnak valamilyen szinten a múzeum munkájába, és tudják, hogy milyen munka zajlik, és ezért tudják is ezek után az előadások és képzések után ezt segíteni.
Niki, azzal kapcsolatban kérdeznélek, itt Marianna említette, hogy a szépkorúaknak tartottatok most régészeti előadást, milyen előadást is tartottatok?
Igen, ez már a harmadik évünk volt, amikor is Marian megkeresett minket, és felkért, hogy esetleg szeretnénk ebben részt venni, és természetesen nagy örömmel csatlakoztunk Németh Attila kollégámmal. Hát a mi témánk az ugye a régészet, és azon belül is a Bükk-Ábrányi, ugye a Bükk-Ábrányi bányához kapcsolódó feltárások.
Milyen visszajelzéseket szoktatok kapni a szépkorúaktól? Itt most említetted, hogy már harmadik éve tartotok előadást nekik. Mennyire tetszik nekik, mennyire érdeklődőek? Mit tapasztaltok előadóként?
Nagyon lelkesek, nagyon frappáns kérdésekkel bombáznak az előadások végén, és mindig viszünk nekik tárgyakat, tárgymásolatokat bemutatni azt, hogy igazából miről is szólnak ezek az előadások, és nagy tolongás szokott a végén lenni az asztalok körül, és nagyon aranyosan, nagyon kedvesen vannak visszajáró hallgatóink is, úgyhogy így a három év az ilyen szempontból keretes történet.
Miért tartjátok hasznosnak ti ezeket az előadásokat?
Önmagában a régészet megismertetése minden korosztálya, szerintem ez egy fontos történet, és mindaz, hogy a múzeum ugye felkarolta a szépkorúakat ilyen szempontból, és előadásokat tart nekik, az külön hasznos, hogy magát ezt a tudományágat is meg tudjuk velük ismertetni.
Milyen témában tartottatok legutóbb előadást, és ti mennyire élveztétek?
Ugye ez egy harmadik éve zajló együttműködés, és mi mind a három évünket a MVM Mátra Energia, ZRT Bükk-Ábrányi Lignit bányájához kapcsolódó munkálatokkal összefüggő régészeti feltárásoknak szenteltük, mert ugye ez a három év ez pont felölel egy új kutatási projektet itt a bányában, és az eredményeinkről általában itt szoktunk első körben beszámolni.
Melinda, visszafordulok hozzád. Milyen a fiatalokkal úgymond együtt dolgozni, nekik előadásokat tartani? Mennyire élvezik ezeket az előadásokat?
Hát az elmúlt évek során már jó pár előadást sikerült szerencsére tartanom. Alsósoknak, felsősöknek, középiskolásoknak, és úgy az az általános tapasztalat, hogy nagyon nyitottak, érdeklődőek, és még tájékozottak is a gyerekek, nagyon szokott nekik tetszeni, főleg amikor kicsit így interaktívvá teszünk mondjuk egy-egy ilyen foglalkozást, és viszek be én is műtárgymásolatokat, vagy eredeti leleteket is töredékes formába, és akkor ezeket meg lehet nézni, ki lehet próbálni, beszélgetünk róla, mit mire használtak, nagyon szokott nekik tetszeni, de egyébként az idősebb korosztálynak is, mert felnőtteknek is tartottam már én is jó pár előadást, ők is nyitottak rá. azt gondolom, hogy úgymond a találás meg a keresés öröme az kortól független, tehát mindenki nagyon tudja élvezni a múlt kutatását, a kincskeresését. Noha általános értelembe véve mi nem kincseket keresünk, hanem sokszor a kontextust meg a történetet, ami egy-egy tárgyhoz vagy jelenséghez vagy lelőhelyhez kapcsolódik, nekünk az, ami informatív, ezt is igyekszünk ezt a fajta szemléletet is továbbadni a jövő generációjának is, akik hát a nyitottságuk által, hát ha majd ezáltal még többet járnak mondjuk múzeumba, vagy közülük kerülnek ki majd a jövő régészei.
Marian, te mit tapasztalsz szépkorúak részéről? Ők amúgy mennyire élvezik ezeket a bemutatókat, előadásokat? Ti milyen visszajelzéseket kaptok ezekről a bemutatókról?
A csoportnak körülbelül olyan 80 tagja van, és általában egy ilyen 15-20 fős társaság szokott összegyűlni az adott előadásra. Nyilván ez sok minden befolyásolja, hogy éppen ki tud eljönni az adott programra. A tapasztalatok azok azt mutatják, és szerintem a mai kolléganők is meg fogják erősíteni, hogy nagyon hálásak minden egyes ilyen alkalomért, hiszen nem csak minket, a múzeum munkáját, hanem így egymással való kapcsolattartást is fent tudják tartani, és ez egy olyan közösség vált, amelyben több barátság is szövődött, és tulajdonképpen mindig egy kis beszélgetés általában, beszélgetéssel szokott zárulni tulajdonképpen maga egy ilyen alkalom, ahol mindenki közvetlenül kérdezhet az előadótól, ha esetleg egy új kiállítást ismertünk meg egy tárlatvezetés során, akkor ott is lehet érdeklődni, további információkat gyűjteni, és ezeket a pozitív dolgokat és ezeket az élményeket én úgy gondolom, hogy utána ők tovább viszik a családba, a barátok felé, és így tulajdonképpen egy ilyen kultúra közvetítő szerepük is lesz ezáltal. Én úgy gondolom, hogy minden előadásról mindenki jó kedvűen szokott úgymond hazamenni, vagy folytatni a napját.
Melinda, miért hasznos, hogy így el tudtok járni ilyen előadásokkal diákoknak, vagy akár pedagógusoknak, hogy előadásokat tudtok tartani?
Általában ugye egy PPT-t szoktam összeállítani, sok fotót, vagy illusztrációt teszek mögé. Ugye én az elején egy kis vázlattal is készülök, hogy nagyjából tudják, hogy mire számítsanak, és akkor az előadás első felében mondom, ugye a régészetről szoktam úgy általánosságban beszélni, hogy egyáltalán mit csinál a régész, ki lehet régész, kik dolgoznak mellette, mert ugye egy régész sosem egyedül dolgozik, hanem csapatban, hiszen ott vannak a technikusok, rajzolók, fotósok, geodéta. Aztán hogyan zajlik egy ásatás, mi az, hogy lelőhely, és akkor azon a lelőhelyen és az ásatás során milyen munkafázisok vannak. Arról is szoktam beszélni, hogy miért jó régésznek lenni. Ez nyilván ez egy ilyen szubjektív vélemény, de én úgy látom, hogy ez is egy fontos dolog. És akkor, hogyha mondjuk pályorientációs napon tartok előadást, akkor a régészképzésről, a munkalehetőségekről is szoktam beszélni, illetve a benti munkáról, akkor, hogy mi történik a leletanyaggal, miután bekerül a múzeumba, ugye tisztítás, restaurálás, a feldolgozásról, meg az egyéb ilyen múzeológiai feladatainkról is szoktam a hallgatóságot tájékoztatni. Aztán az előadás második felében az őskort szoktam így gorcső alá venni, ott is szépen végigmegyek az egyes korszakokon, sok illusztrációt teszek be, hogy minél jobban el tudják képzelni, hogy hogyan nézett ki az akkori világ az eddigi ismereteink alapján. Aztán a végén pedig a műtárgymásolatok, meg a leletanyag simogatása következik, de szoktam vinni egyébként ásatási felszerelést is, azt is meg szokták nézni így a gyerekek, a pedagógusok szintén, és ugye mivel, ahogy említettem, az őskor az elég kis százalékban van jelen a tankönyvben, az általános iskolai tankönyvben, ezért egy ilyen hiánypótló órák szoktak lenni, és a pedagógusok is nagyon szokták értékelni. Tőlük is egyébként sokszor sok kérdés, és volt már olyan is, hogy visszahívtak, mondjuk mert ugye egy-két osztálynak tudtam csak előadást tartani, de visszahívtak egy másik osztályba is, hogy tartsak előadást.
Hogyan lehet ezekhez az előadásokhoz kapcsolódni, csatlakozni, akkor még maradok Melinda nálad.
Egyrésztről mondjuk ugye arról még nem beszéltünk, hogy vannak ezek a rendhagyó történelem órák, meg ismeretterjesztő előadások, amit mondjuk én is, meg a kollégák is, mint régészek tartunk, de vannak múzeumpedagógiai foglalkozásaink is a régészeti látványraktárunkba, Ott muzeumpedagógus kolléganőnk, Czárné Kovács Eszter szokta ezeket a foglalkozásokat levezényelni. Több csomag van, többféle, ott témák vannak. Igazából van egy őskori sütés, főzés, van barbár divatbemutató, vagy középkori játékok, korosztályonként lebontva tematikusan, és ilyen játékos formában vezeti be Eszter a gyerekeket a régészet világába. Őt Molnár Tamara kolléganőnk segíti, ő is részt vesz a kinti foglalkozásokban. Ott lehetőség van egyébként a mosóba is betekinteni, ott is meg tudják nézni a gyerekek az ásatási felszerelést, amivel dolgozunk. Tehát egy ilyen általános tájékoztatást is szoktak nyújtani a kolléganők. Ezek a foglalkozások, ezek rendszeresek, be lehet jelentkezni hozzánk, a múzeum honlapján van elérhetőség. Ezek az órák, amiket meg én is így régészként szoktunk tartani, ezeket szintén a múzeumon keresztül, ezek így nincsenek így konkrétan meghirdetve, hanem szájhagyomány útján terjednek tulajdonképpen. Van egy Facebook oldalunk, esetleg ott is meg lehet minket keresni ilyen jellegű kérésekkel. Nyilván, amikor ásatási szezon van, egy kicsit be vagyunk határolva, tehát kevesebb időnk van ilyen előadásokat tartani, de ilyenkor a téli időszakban azért így rendszeresen tartunk előadásokat. Meg hát, hogyha úgy adódik, akkor persze ásatási szezonban is. Már engem is kerestek már, meg már tavasszal is lesznek majd előadások.
Marianna, milyen jövőbeli tervek vannak így a szépkorúak előadásaival kapcsolatban?
A tavasz folyamán el fogunk majd látogatni a Színész Múzeumban, amik itt a Gábor kollégám fog nekik majd egy előadást tartani. Még most alakulóban van a program, illetve ha minden igaz, akkor május hónapban most a galériába látogatunk. Kunyábel kollégám fogja majd őket valamilyen kortárs művészeti előadással vagy kiállítás bantárlatvezetéssel meglepni őket. Nyáron szünetet szoktunk egyébként tartani, és utána szeptembertől decemberig folynak majd vagy az előadás, vagy pedig a tárlatvezetések, attól függ. Igyekszünk úgy a programokat megszervezni, hogyha nyílik nálunk akár egy olyan kiállítás, amiben még ők nem jártak, akkor az első között ismerhessék meg, és ezáltal tulajdonképpen a későbbiekben, ha bármilyen úgymond kisebb segítségre szorulunk, akkor ők ebben már úgy tudnak segítkezni, hogy ismerik magát a kiállítást, annak a hátterét, a történetét.
Melinda, így visszafordulnék hozzá, régészként amúgy te ezt hogy éled meg, hogy egy ilyen nagy, akár mondhatjuk azt, hogy nemzetközi robotika verseny témájának alapjául vette a régészetet, és úgymond így is be lesz mutatva a régészet, hogy erre kell a diákoknak a robotokkal készülni.
Örülök neki, hogy most ez a téma nyilván, mert hogy régész vagyok, és bízok benne, hogy hát, ha egy kicsit így még inkább, tehát népszerűsítve lesz ez a mi hivatásunk, és bízom benne, hogy ezek az információk, amik ott elhangzanak ezeket az előadásokon, akkor be tudják építeni a innovációjukba, amit éppen kifejlesztenek ezek a csapatok, mert úgy tudom, hogy egyrészt egy ilyen innovációval készülnek, tehát például a prügyiek mesélték ezt, hogy Nyíregyházára így kellett készülniük, hogy csináltak egy ilyen prezentációt, meg kitaláltak egy gépet, ami segíti majd a munkánkat, és akkor nyilván én régész szemmel, meg a kollégák, akivel ott voltunk, Simon József, elmondtuk a véleményünket, hogy ez így szakmai szempontból ez most helytálló vagy nem helytálló, és akkor ennek megfelelően ők korrigálták, aztán bemutatták, és innovációs különdíjat nyertek, a versenyben meg második helyezetek, tehát jó helyezést értek el. Tehát, hogy igazából így jó volt, hogy így kikérték a szakmai véleményünket, és be is építették, úgyhogy mindenféleképpen egy jó dolognak tartom ezt. Egyébként több csoport volt a látványraktárban, és ugye említettem, hogy vannak múzeumpedagógiai foglalkozások, ott Eszter meg Tamara segítette a munkát, ők a miskolci versenyre készültek.
Tevékeny hetet tudhatnak maguk mögött a Miskolci Herman Otto Múzeum régészeti osztályának dolgozói. Három különböző helyszínen 4 előadás hangzott el a régész munkatársaktól. Szépkorúak és gyermekek egyaránt megfordultak a bemutatókon, utóbbiakhoz versenyfelkészülés miatt látogattak el a régészek. Ugyanis a 2025-26-os tanévben a First Lego League témáját a régészet adja. Összeállításunkban a Herman Otto Múzeum 3 munkatársát kérdezte Sütő Dávid Pelé.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.
Rebeka.